Nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket a Minden szabad nekem, de nem minden használ című bibliai előadássorozatunk mai alkalmán. A mai előadásnak a címe Lelkünkben rekedt problémák, és az alcím a bűntudat, önvád, haragtartás hatása az életünkre. Kimondhatjuk, hogy ez a téma is egy olyan téma, ami egészségünk, a fizikai egészségünk megőrzése szempontjából bír olyan fontossággal, mint az, hogy mit eszünk és hogy eszünk. Az is nagyon fontos, de az egészségre ezek a kérdések, amik itt a címben fel vannak sorolva, legalább olyan mértékig kihatással vannak tényezők a mi életünkben. Egyes felmérések szerint, és kíváncsi is lennék, hogy mit gondolnak erről, hogy a fizikai megbetegedések hány százalékában áll lelki háttér az adott betegség mögött? Több mint 90. Én amikor ezt hallottam, annyira megdöbbentem ezen, mert erre nem gondoltam. Tudtam, hogy nagyon nagy a százalék, de hogy ilyen arányban a lelki tényezők befolyásolják az emberi egészséget, illetve a betegségek hátterében, ilyen nagy százalékban valami komoly lelki tényező áll, erre nem gondoltam. De több mint 90%-át a pszichoszomatikus betegségek, betegségeknek a több mint 90%-a pszichoszomatikus eredetű. És hadd mondjam, hogy ezeknek az élén ott van ez a három, ami a címünkben is szerepel, a bűntudat, az önvád és a haragtartás. Szeretném már előre bocsátani, hogy haragtartás, itt most nem az indulatról, nem a haragról, nem a lobbanékonyságról fogunk beszélni, az egy külön téma. A következő fél évben fogunk majd ilyenekről beszélni, hogy a harag mit idéz elő a szervezetben, a félelem, az aggodalom, hogy lehet ezeket legyőzni, tehát ezekről majd külön fogunk szólni. Most kimondottan a haragtartás, tehát amikor valaki nem tud megbocsátani, tehát bűntudat, önvád, a megbocsátani nem tudás, ezeknek a hatása a lelki életre és a fizikai egészségre. Mindenekelőtt szeretném, hogyha azzal kezdhetnénk az egész gondolatmenetet, hogy végig tekintenénk, hogy mikor történt az első bűntudat. Honnan van egyáltalán az emberben a bűntudat, az önvád? Egyáltalán honnan van az emberben mindez az érzés? És ehhez a Bibliának a legelső lapjaihoz kell visszanyúlnunk, hiszen a Biblia arról beszél, hogy az Isten az embert tökéletesnek, jónak, lelki békével és igazi boldogságra teremtette. Tehát ilyen, hogy bűntudat, ilyen, hogy lelki problémák, ilyenek nem léteztek. És a Biblia arról beszél, hogy ugye az Éden kertjébe helyezett első emberpár Ádám és Éva, az Úr elmondta nekik, hogy mit tegyenek és mit ne tegyenek, ne egyenek a tiltott fa gyümölcséből, a hűségüknek a próbája volt mindez, és az Úr elmondta nekik, hogy ne tegyék, mert akkor megismernek valamit, ami csak nyomorúságot és végső soron halált fog az életükbe hozni, ne kövessenek el bűnt. Ne tegyék azt, ami az Isten akaratával ellentétes. És nézzük meg, hogy a Biblia arról beszél, hogy az ember mégis megteszi azt, amitől óvja az Isten az embert, elköveti az ember a bűnt, eszik a tiltott fának a gyümölcséből, és nézzük meg, hogy amikor az ember elköveti a bűnt, mi lesz ennek mindjárt az eredménye. Mózes első könyve, 3. fejezetének a 8-tól a 10-ig terjedő verseit olvasom. Mózes első könyve, 3. fejezet, 8-tól a 10-ig terjedő versekben a következőt olvasom. És meghallák, tehát itt a többes szám ugye Ádám és Évára utal, és meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben járt, és elrejtőzik az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólította ugyanis az Úristen az embert, és mondta néki, hol vagy? És mondta, szavadat hallottam a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtezém. Nézzük meg, az első emberpár esetében már mit látunk. Elkövették a bűnt, ott volt bennük a bűntudat, és a bűntudat eredményezte a félelmet, a szorongást, az elrejtőzést, az Isten elől való elrejtőzést. Tehát mindjárt beáll egy olyan változás az emberi életben, ami az ember életében hatalmas és mély problémákat tud okozni, lelkileg és fizikailag is. Ugye ez majd később fog látszódni az emberiség életében. Igen, de egyértelmű, hogy a bűn elkövetése, a helytelennek, a rossznak az elkövetése az ember életében, ez bűntudatot okoz, önvádat jelent. Majd látni fogjuk, hogy mi a különbség az igazi bűntudat, a bűnbánat, az önvád között, de mindenképpen nagyon-nagyon rossz lelki állapotba tud az ember a bűn következtében kerülni. És szeretném elmondani, hogy ma is ugyanezek a törvényszerűségek, mint amik az Éden kertjében voltak, és figyeljük meg, hogy az emberi élet, amikor valaki elkövet bűnt, mi mindentől fél, mi mindentől szorong. Fél az ember ugye időnként attól, hogy kitudódik az, amit elkövetett. Ugye fél attól, hogy nem tud titokban maradni. Akkor hányszor van az, hogy az emberek a következményektől félnek? Hányszor van az, hogy az gyötri az embert, hogy már nem tudja jóvá tenni, tehát nem olyas valamit követett el, amit máskor majd jobban fog csinálni, hanem valami helyrehozhatatlant, végzeteset követett el. Igen, az ember számtalan dolog miatt fél a bűn elkövetése után, de hogy nem nyugodt az ember, és nincs jó lelki állapotban, ami a testi egészséget is alássa, ez egyértelmű. Én azt hiszem, hogy ezt mindannyian tapasztaltuk már ebben az életben. És szeretnék a Bibliából egy idézetet olvasni, amely nagyon komolyan elgondolkodtathat bennünket a 32. Zsoltárból. Dávid a következőt mondja, Dávid, aki egy nagyon súlyos bűnt követett el, egy másik embernek a feleségét csábította el, vagy vette el, és a férjét, Becsabénak a férjét, ugye, aki neki megtetszett, azt orvul meggyilkoltatta, tehát egy nagyon-nagyon súlyos bűnt követett el. És amikor ő ezt elkövette, és hadd mondjam, ő volt a király, ő volt az uralkodó, emberi számítás szerint ő bárki felett állt, tehát ha kitudódik, ha nem tudódik ki, szóval ő ilyen értelemben a következmények alól mentes lehetett volna, de mégis nézzük meg, hogy mit élt át a lelkében Dávid, amíg ezzel a bűntudattal és ezzel a bűnteherrel élt. A 32. Zsoltárnak a 3. és a 4. versét olvassuk el, és ezt mondja itt az ige, ezt mondja Dávid, míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt. Míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. Mit mond? Az egész élet ereje szinte elhagyta. Szinte egy olyan állapotba került, egy olyan rossz lelki állapotba került, hogy azt mondja, hogy szinte a csontjai javultak meg. Mit jelent, hogy a csontjai javultak meg? Utalás arra, hogy szinte a testi egészségét ásta alá ez az érzés, a bűntudat, a bűnének a terhe. És hadd mondjam, mindannyian így vagyunk valahol a bűnteherrel. Valahol mindannyian így vagyunk ezzel, és az emberek, szinte mindenki így van, hogy a bűntehertől szabadulni szeretne. És az emberek a legkülönfélébb megoldásokat keresik, és próbálják megtalálni, hogy valahogy a bűntehertől szabadulni tudjanak. Figyeljük meg, hogy hány és hány megoldást próbál az ember kitalálni, hogy szabaduljon a bűntehertől. Vannak olyanok, akik belevetik magukat az életbe, és próbálnak szórakozásokba menekülni, vagy bármibe, csak hogy ne kelljen emlékezni a bűnükre. Van, aki a munkába veti bele magát. Van, aki karitatív tevékenységbe veti bele magát. Azért, hogy valami jót cselekedjen, hogy megpróbálja a lelkiismeretét elhallgattatni, és elnyomni azt a bűnvádat, ami ott van az életében, a bűntudatot elnyomni. az emberek vagy vezekelni, vagy bármit, vagy magukat sanyargatni, vagy valamit tenni, hogy ettől a mardosó bűnbánattól, az önvádtól, a bűnvádtól valahogy mentesülni tudjanak. És hadd mondjuk, azt hiszem, hogy ez is mindannyiunknak tapasztalata lehet, hogy a bűntudattól az ember nem tud másképp szabadulni, csak egyetlen egy úton, ahogy az ige elmondja nekünk. Mindjárt rá fogunk térni erre az egyedüli, egyetlen egy lehetséges megoldása. A bűntudattól az ember nem tud magától megszabadulni, saját maga által elgondolt megoldások és utak választása révén. De szeretnék még azért annyit elmondani itt a bevezetésképpen, hogy egy ember, nagyon sokszor azt tapasztalom, és azt látom ebben az életben, hogy nagyon sokszor az emberek egy életen keresztül hordják a bűntudatot, egy életen keresztül nem tudnak megszabadulni ennek a terhétől. Én azt hiszem, hogyha most tényleg egy ilyen beszélgetés formában lennénk, akkor mindannyian tudnánk valami szörnyű és tényleg nagyon szomorú tapasztalatot mondani, de én most csak egyet szeretnék mondani, egy közeli ismerősöm tapasztalatát, fiatal volt még iskolás volt, és teherbe esett. És a szülei nem fogadták vissza, vidéken élt, és nem fogadták vissza úgy, hogy egy gyerekkel menjen haza, és a gyerek, a fiatal lány olyan nyomás alatt volt, hogy elvetette a gyermekét. Nem tudta magának megbocsátani. Utána férjhez ment, született egy gyermeke, de soha nem tudott attól a gondolattól szabadulni, hogy annak a gyermeknek, nem elvetette, hanem megszülte a gyermeket, lemondott róla a gyermekről, tehát megszülte a gyermeket, nem elvetette, elnézést. Tehát megszülte a gyermeket, örökbe, tehát nem lemondott róla, nem is tudta, hogy hova került. Soha nem tudta magának megbocsátani ezt, hogy amikor egy cipőt vett a gyerekének, amikor tisztába tette, hogy azzal a másik gyerekkel vajon most ki hogy bánik, egy életen keresztül nem tudta feldolgozni. És mi történt? Ez a gyermek, aki megszületett, aki ugye a férjétől született, megbetegedett, és meghalt a gyermek. És ez a valaki a temetésén kapott infarktust, és meghalt. Egy életen keresztül nem tudta feldolgozni. Miért mondtam el ezt a példát? Mindannyian tudnánk ilyen példát mondani, ha nem ilyet, valami másfajtát. De egyszerűen azért, hogy emberek egy életen keresztül vergődnek a bűntudat miatt, nem találják az emberek a bűn letevésének a lehetőségét, módját, és az embernek szinte az életereje, mint ahogy itt olvastuk, ellankad, mint egy a nyár hevében. Kitikkad az ember, elavulnak a csontjai, ahogy a Biblia fogalmaz. És éppen ezért nézzük meg azt, hogy a Biblia mit mond arról, hogy ezt a lelkünkben rekedt problémát, a bűntudatot, hogy tudjuk letenni? Hogy tudunk ettől megszabadulni? Milyen utat mutat az Isten az ember számára, hogy ettől a legnagyobb tehertől, ami a leginkább alássa az emberi egészséget, hogy ettől az ember hogy tud megszabadulni? És szeretnék annyit elmondani, hogy a Biblia arról beszél, és a Biblia azt mondja el nekünk, hogy ez a gondolat az egész Szentírásnak a központi gondolata. Evangélium. Hányszor halljuk ezt a kifejezést? Mit jelent? Örömhír, örömüzenet. A Bibliának ez a legnagyobb örömüzenete, hogy az ember meg tud szabadulni a bűneinek a terhétől, az Isten úgynevezett megváltási tervről gondoskodott, amelynek következtében az ember véglegesen le tudja tenni a bűnnek a terhét. Meg tud szabadulni ettől. A Biblia a következőt mondja a Római Levél 6. fejezet 23. versében, egy nagyon elgondolkodtató és csodálatos igét találunk, nagyon szomorú az ige, de a vége gyönyörű. Mert azt mondja Pál apostol itt, hogy a bűn zsoldja a halál. Az ige azt mondja, Isten kijelentette azt, hogy a bűn következménye az a halál. A bűnnek nem csak az a következménye, hogy az ember lelkiismeret furdalástól gyötrődik, hanem a bűnnek a következménye az, amit az Isten már az Éden kertjében kijelentett, hogy halál. Nem adhat örök életet a bűnhöz, mert a bűn az az életnek az ellensége. A bűn az az ember boldogságát, a teremtmények boldogságát aláássa. Az Isten ehhez nem adhat örök életet. Azt mondja, a bűnért járó következmény és büntetés az a halál. De nem fejezi itt be, hanem azt mondja, hogy az Isten kegyelmi ajándéka pedig örök élet, ami Urunk Jézus Krisztus által. Tehát az Isten a bűn problémájára megoldást talált az ember életében. És mi ez a megoldás? Az Isten kijelenti, hogy a bűn következménye a halál. A bűnért járó büntetést el kell szenvedni. Az Isten kimondja ezt a hatalmas törvényszerűséget. És az Isten nem tehet úgy, hogy mintha nem is történt volna meg a rossz. Nincs annak következménye. Hogyha nem lenne a bűnnek semmilyen következménye, az jó lenne az ember számára? A bűn elkövető számára jó lenne, ha nem lenne semmi következménye a bűnnek? Nem lenne jó. Mert az ember még gátlástalanabbul vétkezne, még inkább belemerülne a bűnbe. Az Úr egyértelműen nyilvánvalóvá teszi azt, hogy nem lehet a bűnt következmények nélkül hagyni. De itt jön a megváltási tervnek a lényege, hogy eljön Jézus erre a földre, letéve az ő isteni mívoltát, és emberi létformát fölvéve, átvállalja az ember bűne következményét. A büntetést maga hordja el. Az Isten mindnyájunk vétkét Jézusra helyezte, és ő neki kellett elszenvedni az emberi életben azt, amit nekünk kellene elszenvedni a bűnünk jogos következményeként. És ezáltal, hogy Jézus elszenvedte a mi bűneinkért járó büntetést, azt a bűntudatot és lelki furdalást, amit Jézus átérzett nem a saját bűne miatt, hanem amit az Isten a Gecsemáné kertjében rávetett, azt elképzelni nem tudjuk. Képzeljük el a saját bűntudatunkat. Azt hiszem, mindannyiunknak vannak emlékezetes olyan cselekedetei, amik nagyon megterhelték a lelkünket. Képzeljük el Jézust, amikor mindnyájunk vétke ránehezedik, mintha ő követte volna el azt a bűntudatot. Nem tudjuk elképzelni, mikor mindnyájunk bűnterre ránehezedett, és ő így szenvedte el a halálbüntetést. Elszenvedte mindazt, amit nekünk kellene elszenvedni. De miért szenvedte mindezt el Jézus? Azért, hogy aki igényli a megváltást, igényli ezt a cserét, hogy ő halt meg én helyettem, igényli személyesen a megváltást, hogy mindazok megtalálják a bűnbocsánat helyét, hogy az ember le tudja tenni a bűnnek a terhét, és igaz bűnbocsánatot tudjon nyerni. Levehesse az Isten az emberről a bűntudatot, hogy megszabaduljon az ember az önvád marcangolásától, és hogy az ember valóban a lelkében felszabaduljon a bűnnek a terhétől. De szeretném, hogyha megnéznénk egész röviden a Szentírásból azt, hogy hogy szabadulhat meg az ember a bűntehertől Jézus Krisztus áldozata által. Az ember hogy teheti le a bűneinek a súlyát, hogy szabadulhatza meg a bűnei súlyától, hogy tudja az ember a bűnterhet letenni. Az első lépés az az, hogy az embernek fel kell ismerni igazából a bűnt. Fel kell ismerni az embernek a bűnt. És ehhez az ember úgy fölmerül az emberben a kérdés, hogy de hát akkor mi az, hogy bűn? Az ember egyik ember ezt tartja bűnnek, a másik ember azt tartja bűnnek. Nem találkoztunk már ilyennel az életben? Az egyik ember, amit abszolút gátlástalanul megtesz, és azt mondja, hogy nem bűn, a másik ember úgy érzi, hogy az a súlyos bűn. Van-e a bűnnek egy adott mércéje? Van-e egy olyan viszonyítási alap, amihez az ember viszonyítani tud, hogy igazából mi az, hogy bűn? Igen, van. Az Isten igéje. Az Isten törvénye. Amit az Isten az ő törvényében, igéjében szabályozott, az attól való eltérés, annak a nem cselekvése, vagy olyannak cselekvése, mint az Úr ugye azt mondta, hogy ne tegyünk, ez a bűn. És hadd mondjam, az Istennek van egy végtelen ajándéka, és ezek után, amit az elején mondtunk, lehet, hogy most furcsának fog hangzani, de az Istennek van egy végtelen nagy ajándéka az ember életében, a bűnös ember életében, és ez nem más, mint a lelkiismeret furdalás, a lelkiismeret furdalás és a bűntudat. Hadd mondjam, ez Isten ajándéka az emberben, az ember életében azért, hogy az ember érezze azt, hogy ettől szabadulni akarok. Hogy az ember keresse a megoldást, amit az Isten ingyen felkínál az embernek a bűnbocsánat elnyerése Jézus Krisztus áldozata által, ingyen felkínálja mindenkinek. De ha én nem ismerném fel a bűnt, nem lenne egy mérce, aminek alapján tudnám, hogy mi az, hogy rossz, és nem lenne lelkiismeret, nem adná az Isten a bűntudatot az ember életében, hogy az, amit elkövettem, az nem helyes, az nem jó, akkor az ember nem is vágyódna letenni semmit, mert ugye nem lenne bűntudata. Nem vágyódna ettől szabadulni. Hadd mondjam, és szeretném ezt kimondani, hogy a bűn világában, ami a bűnnek az átkos rossz következményeként tartunk számon, minden rossz és fájdalmas dolog valamilyen módon az Isten kezében áldás a bűnbe esett ember számára. A fájdalom minden formában áldás az Isten kezében. Most ebben nem tudunk részletesen belemenni, de ezek a lelki problémák, a lelkiismeretfordulás, bűntudat, ezek is mind-mind hatalmas áldás az Isten részéről, mert az emberben felébreszti az ettől való szabadulás utáni őszinte vágyat, hogy az ember keressen és megtalálja, amit az Isten ingyen felkínál minden embernek. Ezek után a Biblia azt mondja, hogy az embernek el kell jutnia a bűn bánatra ahhoz, hogy az Isten meg tudjon bocsátani az embernek bűn bánatra. Nem elég az, hogy az ember felismeri a rosszat. Az embernek a bűnt kell bánni, amit az Isten segít szintén az emberben kimunkálni. Szeretném kérdezni, hogy voltunk-e már úgy valamilyen rossz cselekedetünkkel, amiről konkrétan tudtuk, hogy nem jó, de nem azt bántuk, hogy elkövettük, hanem azt bántuk, hogy esetleg a másik is megtudta, vagy a következményei nem voltak jók, de magát a rosszat, amit elkövettünk, azt nem bántunk. Voltunk-e már így az életben? Azt hiszem, hogy mindannyian voltunk így. És az Isten azt akarja, hogy az igazi bűntudat legyen a szívünkben, az igazi bocsánat, az igazi bűnbánat legyen a szívünkben, ami nem a következményeket sajnálja és fájlalja, hanem ami magára, a bűnre irányul, hogy az ember sajnálja, hogy azt elkövette, azt az adott bűnt. Az ember felismeri, hogy ez Jézus életébe került, Jézusnak kellett az én bűnömért is szenvedni és meghalni, és mindezen felismerések után az ember igazi bűnbánatra, a bűn felett való bánkódásra tud eljutni. És utána a Biblia azt mondja, hogy még ez sem elég, hanem azt mondja a Biblia, hogy ezek után az embernek meg kell vallani a bűnt. De kinek kell megvallani a bűnt? Kinek? Egy embernek? Egy másik embernek? Egy lelkésznek, egy papnak, kinek kell megvallani? A Biblia azt mondja, hogy ahova mi fordulhatunk, az a kegyelem királyi széke Jézushoz, azaz az Istenhez, Jézus Krisztus által. A Biblia azt mondja, hogy a bűnbocsánatot ingyen kegyelemből kapja minden ember Jézus Krisztus áldozata által. Azt mondja a Biblia, hogy ha én megvallom, megbántam, felismertem, megbántam és megvallom az én bűnömet, akkor az Isten Jézus áldozata által leveszi rólam a bűnterhét. Megbocsátja az embernek mindazt, amit az életében elkövetett. Hadd kérdezzem meg, hatalmas dolog ez? Hatalmas dolog? Azt kell, hogy mondjuk, hogy az ember nem tehet ezért semmit. Ez Isten irgalmából van, mert szánja a bűnös embert. Nem tudom kiérdemelni, hogy megbocsássa az én bűnömet. Nem tudom jóvá tenni a bűnt. Hadd kérdezzem meg, ki az, aki egyetlen egy elkövetett bűnt jóvá tud tenni? Vannak olyan dolgok, ugye, amikor valakit megbántottam, vagy valami olyasmit tettem, hogy utána majd nem fogom megbántani, meg jót fogok vele tenni, de azt, amit elkövettem, azt már meg nem történt, én nem tudom tenni. Azt nem tudom úgy olybá tekinteni, mintha az nem történt volna meg. Hányszor van úgy, hogy nem óriási dolgok, nem az, hogy valakinek az életét elveszem, de megbántottam egy rossz szóval. Hányszor van az, hogy emberek ott hordják egy életen keresztül azokat a kemény szavakat, azokat, amelyeket esetleg a másik embertől el kellett, hogy szenvedjenek. Lehet utána ezerszer szépen beszélni már azzal az emberrel, de lehet, hogy olyan sebet okoztam, ami egy életen keresztül nem gyógyul be. Igen, de azt kell, hogy mondjuk, hogy ebből a szempontból tekintve a kérdést, teljesen mindegy, hogy mit követtünk el. Az Úr azt mondja, ingyen kegyelemből, Jézus Krisztus áldozatára való tekintettel megbocsátja a mi bűneinket. De van még egy feltétele a bűnbánatnak és a bűnbocsánat elnyerésének. Ott kell, hogy az emberben legyen annak az őszinte vágya, hogy nem akarom többet elkövetni. Az embernek ott kell, hogy legyen benne az az őszinte vágy, hogy én szembe akarok ezzel fordulni, és újból nem akarom ugyanezt az utat járni. A bűnnel való szakításnak a vágya ott kell, hogy legyen az emberben. És akkor az Isten leveszi az emberről a bűnének a terhét. És szeretnék ezzel kapcsolatban egy néhány igét idézni, mert a Biblia egyértelműen erről beszél, János első levele, első fejezet, 9. vers. És most néhány igét fogunk csak felolvasni, hogy nézzük meg, hogy az Úr hányszor és hány helyen támasztja ezt alá az igében, és akik ezt az utat járjuk, megtapasztaltuk, hányan tudnánk személyes tapasztalatként elmondani. Azt mondja az ige, első levél, János első levele, első fejezet, 9. verse. Ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa a mi bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Mit mond? Ha megvalljuk a bűneinket, hű és igaz, ő megbocsát. Az Isten a saját maga lényére nézve ígéri. Az ő jelleme a garancia arra, hogy megbocsátja az ember bűnét, és megtisztítja az embert minden hamisságtól. A másik ige, Mikeás könyve 7. fejezetének a 18. verse, Mikeás könyve 7. fejezet 18. verse egy gyönyörű ígéretet tartalmaz. Mikeás könyve 7. fejezet 18. verse. Kicsoda olyan Isten, mint te, aki megbocsátja a bűnt és elengedi öröksége maradékának vétkét. Nem tartja meg haragját örökké, mert gyönyörködik az irgalmasságban. Mit mond? Gyönyörködik az irgalmasságban. Tehát megbocsátja az embernek a bűnét. És hadd mondjam, nincs olyan bűn, amit az Isten ne bocsátana meg. Nincs az a hatalmas bűn, nincs az a legsúlyosabb bűn, amiből az Isten ne tudna bennünket kiemelni, és ne tudná az embernek megbocsátani. Igen, ki kell, hogy mondjuk nem követhetünk el akkora bűnt, amire Jézus Krisztusnak az áldozata ne lenne elegendő gyógyszer. Mindannyiunk életében ez igaz. Tehát hányszor mondják emberek, nem tudom, hogy hallottunk-e már ilyet, hogy nekem akkora a bűnöm, hogy nekem már az Isten sem tud megbocsátani. Nem tudom, hallottunk ilyen emberi vélekedést? Emberek sokszor gondolkodnak így. De hadd mondjam, nem igaz. Nem igaz. Mert a Biblia azt mondja, hogy akármilyen mélységébe van egy ember a bűnnek, az örvény akármennyire elborította az embert. Isten minden bűnre, ha őszintén megvalljuk és hozzáfordulunk, minden bűnre bűnbocsánatot ad. És szeretnék ezzel kapcsolatban egy Zsoltárból, a 103. Zsoltárból, ebből a gyönyörű Zsoltárból, amely az Isten bűnbocsánatáról beszél, ebből a Zsoltárból szeretnék néhány Biblia verset idézni. Ezt mondja a 103. Zsoltár 3. verse. Aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet. Figyeljük, megbocsátja minden bűnödet. hadd mondjam, a Biblia nem mond nagy szavakat a szónak abban az értelmében, hadd kérdezzem meg, mi szoktunk ilyeneket mondani, hogy soha, és örökké, és mit tudom én, ugye az emberi for nyelvben, ugye hányszor mondunk ilyen nagy szavakat, amivel alá akarjuk támasztani, ugye, ami mondani valónknak az igazát, de hadd mondjam, a Bibliában egyetlen egy túlzó kifejezés nincs. És amikor az Úr azt mondja, hogy ő megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet, minden lelki betegségtől meg tud szabadítani, fizikaitól is, ugye, ha az ő akaratával megegyezik, de minden bűnödet meggyógyítja. Azt mondja az egyik Zsoltár, hogy a mélységből kiáltok hozzád, Uram, a mélységből. Hányszor van úgy, hogy nem egy bűn nyomja az embert, hanem rakódik az ember életében, egyik bűn a másik után ott van, és szinte betemeti az embert, és valóban az ember sokszor úgy van, hogy szinte a mélységből kiált az Istenhez, könyörületért, irgalomért. Utána nézzük ugyanennek a Zsoltárnak a 12. versét. Azt mondja, amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el tőlünk a mi vétkeinket. Amilyen távol van a napkelet a napnyugattól, olyan messze veti el a mi vétkeinket. Nézzük meg a 10. verset ugyanebben a fejezetben. Azt mondja, nem bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk a mi álnokságaink szerint. Ezt az egész Zsoltárt végig lehetne olvasni, de azt lehet mondani, hogy a Szentírás tele van ilyen igékkel, amely az isteni megbocsátásról szól, a tenger mélységébe veti a bűneinket, nem hozza fel többé, nem hányja újból és újból a szemünkre, hanem a tenger mélységébe veti a mi bűneinket. De szeretném ezt a gondolatot tovább folytatni, mert emlékszünk, hogy a 32. Zsoltárban az elején felolvastuk, hogy az ember milyen állapotba tud kerülni, amikor a bűn terhét hordozza, és nem találja ennek a letevésének a módját. A 32. Zsoltárban ugye azt olvastuk a 3. és 4. versben, hogy míg elhallgattam, megavultak csontjaim a napestig való jajgatás miatt, míg éjjel-nappal rám nehezedett kezed, életerőm ellankadt, mint egy a nyár hevében. De nézzük meg, mit mond az 5. versben. Hova jut el, ugye az isteni segítség után, most nem megyünk bele a történetbe, de az Úr segített Dávidnak abban, hogy a bűnét bevallja, és ezután ezt mondja, vétkemet bevallám néked, bűnömet el nem fedeztem, azt mondtam, bevallom hamisságomat az Úrnak, és te elvetted rólam bűneimnek terhét. Mi a csodálatos az isteni megbocsátásban? Hogy nem csak az isteni jogrend szerint bocsát meg nekünk az Isten, nem csak úgy bocsát meg, hogy igen, ez a bűn nem terhel engem, tehát ilyen értelemben, hogy Jézus elviselte helyettem a bűn, azért a bűnért járó büntetést, hanem ennek még ez a hatalmas nagy áldott következménye van, hogy az Isten elveszi rólam a bűnömnek a terhét. A lelkem felszabadul a bűnvád alól, az önvád alól, a bűntudat alól, felszabadul a lelkem. Megtalálom a bűn terhe letevésének a módját ezáltal, és átélem a bűntől való szabadulásnak az örömét. És ezért mondja ezt az első, második versben, itt a 32. fejezetben a Zsoltár, így kezdi Dávid ezt a Zsoltárt. Azt mondja, boldog az, akinek hamissága megbocsátatott, és vétke elfedeztetett. Boldog ember az, akinek az Úr bűnt nem tulajdonít, és lelkében csalárdság nincsen. Mit mond? Boldog. Boldog az az ember. Akármit követett el az életében, de megszabadult a bűntehertől. Megérezte, hogy Isten levette róla a bűntérhet. Fel tudott szabadulni egy esetleg egy hosszú életen keresztül hordott bűntehertől. Az Úr levette róla a bűneinek a terhét. És egy másik igét is szeretnék olvasni a Római Levél 5. fejezetéből. A Római Levél 5. fejezetéből az első verset szeretném olvasni. Hatalmas ajándék, amit kapunk a bűnbocsánat elnyerésekor. Azt mondja Pál apostol a Római Levél 5. fejezet első két versében. Első versét olvassuk el, bocsánat, csak első verse. megigazulván azért hitáltal, mit jelent megigazulni? Elsődleges értelemben bűnbocsánatot elnyerni. Bűneink bocsánatát elnyervén, így is mondhatnánk, hitáltal békességünk van Istennel, ami Urunk Jézus Krisztus által békességünk van. Az elveszített lelki békét ismét megtalálja az ember, az áldozat Jézus Krisztus áldozata által. És hadd mondjam, hogy ezt mindenki elnyerheti az életben. Mindenki elnyerheti ezt a bűntől való felszabadulást. De akkor miért van az, hogy mégis vannak esetek, amikor egy ember nem tudja letenni a bűnterhet, és nem tud megszabadulni a bűnének a terhétől. Sőt, hallottunk már olyat is, azt hiszem, sok esetben, hogy valakit a bűntudat egyenesen az öngyilkosságba sodort. Hallottunk már ilyet? Azt hiszem, hogy nagyon sokszor hallottunk ilyet. Tehát van úgy, hogy idáig is el tud menni egy emberi sors. Hogy van az, hogy amikor az Isten így felkínálja a bűnből való szabadulás lehetőségét, mégis emberek van úgy, hogy nem tudnak élni ezzel a lehetőséggel. És hadd mondjam, én most nem olyanokról beszélek, akik nem ismerték meg az Istennek az örömüzenetét, a bűntől való szabadulás örömüzenetét, hanem olyanokról, akik bibliai személyek, akik az Istent ismerték, Jézust ismerték, és mégis nem találták meg a megbánás helyét. Miért van ez mégis? Miért van? Szeretnék egy bibliai példát említeni, és csak röviden szeretném ezt a bibliai példát említeni, de mégis muszáj megemlítenünk Júdásnak a történetét. Azt hiszem, hogy Júdásról, akik még kevesebbet forgatják a Bibliát, azok is pontosan tudják, hogy Jézust elárulta, és a végén öngyilkos lett. Tehát azt hiszem, hogy ennyit mindenki szinte tud Júdásról, de egész röviden néhány gondolat erejéig nézzük meg, hogy Júdás miért nem tudta letenni a bűnterhét? Nem volt erre a bűnére mentség? Nem mentség, bocsánat. Nem volt erre bocsánat az árulás bűnére? Ezt nem bánhatta volna meg Júdás? Ott volt egy másik tanítvány, Péter, aki mit csinált? Háromszor tagadta meg Jézust az elfogatása után, azon a bizonyos éjszakán, és nem akármilyen módon, hanem átkozódva és esküdőzve, hogy nem ismerem ezt az embert. És Jézus megbocsátott neki, ő megtalálta a bűn teher letevésének a módját, lehetőségét, és a másik tanítvány, aki ugyanannyi ideig járt Jézussal együtt, pedig öngyilkos lesz, mert a bűntudat, az önvád agyonnyomta. Egész röviden a júdási életútról csak néhány szót szeretnék szólni. Ugye Júdás is Jézusnak tanítványa, 12 tanítvány közül az egyik volt, és Júdás, ki kell, hogy mondjuk, hogy végig ugyanabban élt, ugyanabban a hibában, téves felfogásban, mint az összes többi 11. Nem volt ő ebből a szempontból rosszabb, mint a többi. Van, amiből igen, majd mindjárt meg fogom említeni, de abból a szempontból nem, hogy az összes többi tanítvánnyal együtt félreértelmezték a messiási proféciákat, és nem ilyen Jézust vártak, amilyen eljött. Nem a szelíd, alázatos Jézust, aki az életét adja és feláldozza az emberért. Ők olyan uralkodót akartak, messiást, földi királyt, aki majd őket felszabadítja a római iga alól, mert ugye elnyomás alatt volt a nép, és aki valóban hatalmas erővel a nép élére áll, és nagy nemzetté fogja őket tenni. Ezzel szemben megjelenik ugye az igazi messiás, akit ők is vártak, de mi volt a messiás életére? Mi jellemző? Jellemző a szelídség, az alázat, a visszahúzódás, olyan értelemben visszahúzódás, amikor királlyá akarják tenni, akkor ő elvonul, nem politikai hatalmat akar. Azt mondja, hogy aki megüt az egyik felől, tartsd oda a másik arcodat is. Tehát nem ilyen messiást vártak. És Júdás is így volt ezzel. Júdásnak ambíciói voltak. Ő az eljövendő messiási földi országban nagy ember akart lenni. Nagy ember akart ott lenni. És amikor azt látta, hogy Jézus ezt következetesen visszautasítja, akkor eluralkodott a lelkében egy gondolat, hogy ő elárulja Jézust. Egyébként ő tolva is volt, mert állandóan lopott a tanítványi pénzből, a Biblia erről beszél. Most nem az ő új életútját akarom részletesen elemezni, de sok bűn terhelte, amiről ő pontosan tudta, hogy az Úr tudja, és mégsem tette le a bűneit Jézusnál, nem kérte a bocsánatot, és egy idő után megérlelődött benne Jézus elárulásának a gondolata. És amikor ezt megteszi, 30 ezüstpénzben állapodik meg ugye azok a főpapokkal, írástudókkal, hogy Jézust elárulja. És itt szeretném olvasni, olvassuk el az igéből Máté evangéliuma 27. fejezetéből, Máté evangéliuma 27. fejezetéből a 3-tól 5-ig terjedő verseket. Máté evangéliuma 27. fejezet 3-tól 5-ig, és még annyit hadd tegyek hozzá, hogy Júdás nem akarta Jézusnak a halálát. Júdás azt akarta, hogy elárulja Jézust, hogy elfogják őt, és abban bízott, hogy akkor majd egy csodát cselekszik Jézus, mert ugye egész élete folyamán Jézus annyi csodát cselekedett, hogy majd cselekszik egy csodát, kiszabadítja magát, és mégiscsak ki tudja Júdás provokálni, hogy Jézus a nép élére álljon, és királyként, felszabadítóként jelenjen meg. És nézzük meg a 3. verstől, így olvasok a 3-tól 5-ig, akkor látván Júdás, aki őt elárulta, hogy elítélték őt, tehát amikor azt látta, hogy nem az a forgatókony jött be, amit ő szeretett volna, hogy majd Jézus kiszabadítja magát, hanem Jézust elítélik, halálra ítélik, akkor azt olvassuk, hogy megbánta dolgát, és visszavitte a 30 ezüst pénzt a főpapoknak és a véneknek, mondván, vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért. Azok pedig mondták, mi közünk hozzá, te lássad. Ő pedig eldobván az ezüst pénzeket a templomban eltávozott, és elmenvén felakasztotta magát. Na de miért? Miért? Elsősorban nézzük meg azt, hogy amikor úgymond megbánta dolgát Júdás, mit bánt meg? Mit bánt meg? Nem azt, hogy ő elárulta Jézust, hanem azt, hogy az események másképp alakultak. Másképp alakultak. Ő ezt bánta meg, ugye amikor ezt látta, hogy nem úgy, ahogy ő gondolta, ezt bánta meg Júdás. Nem magával a bűnnel fordult szembe, hanem annak a következményeit sajnálta, hogy na most akkor ennek ez lesz a következménye. És nézzük meg, azt olvassuk, ugye visszavitte a 30 ezüst pénzt a főpapokhoz, elmondta, hogy vétkeztem, ugye, hogy elárultam az ártatlan vért, és most figyeljük, és itt jön a kulcs, amiről ezek után szeretnék szólni, az önvád kérdéséről. Figyeljük meg, azok, akik megállapodtak Júdással a 30 ezüst pénzben, amikor oda megy hozzájuk Júdás, hogy vétkeztem, hogy elárultam az ártatlan vért, ezek az emberek mit mondanak neki? Kérje bocsánatot az Istentől? Vagy próbálják valamilyen megoldást, az isteni megoldás felé vezetni? Mi közünk hozzá? Te lássad. Magára hagyják az embert. És itt szeretném azt a következő gondolatot megjegyezni, hogy óriási nagy veszély az emberi életben, és ez egy óriási terület, Sátán, ami ellenségünk részéről, ő az, aki az embert bűnre viszi. Az ember elköveti a bűnt. Az Isten adja az igazi bűnbánatot, akarja adni, hogy felismerjük a bűnt, a lelkiismeret furdalás ott van, ugye? Egészen addig, amíg valaki végleg el nem mond, nyomja a lelkiismeretét, de addig ott van, ugye ez a bűntudat, ott van a vád az ember életében. Igen ám, de ott van a mi ellenségünk is, a Sátán, aki bűnre vitt bennünket, és amikor mi elkövettük a bűnt, akkor vádolóként jelentkezik. Vádolóként jelentkezik. Vádolja az embert, és belelovalja az embert. Az Isten, aki az igazi bűnbánatot adja az ember életében, azt teszi, hogy megmutatja az embernek, hogy ember, mi az az egyedüli út, ahol leteheted a bűnterhet. Sátán, amikor az embert bűnre viszi, utána örvényként akarja lefelé húzni. Nem akarja, hogy az ember megtalálja a bűn letevésének a helyét, hogy megtalálja az ember Istent. És az embert vádolja, Sátán vádol, vádol. Isten őszinte bűnbánatot akar bennünk ébreszteni, hogy hozzá menjünk. Sátán pedig vádol. És Júdás nem tudott eljutni az őszinte bűnbánatra, nem a bűnt sajnálta, hanem annak a következményét. És ezért a sátáni vádolás odáig vezetett az életében, hogy ő öngyilkos lett. De nézzük meg a másik tanítványt, Pétert. Péter, aki átkozódva, esküdözve árulja el Jézust. Ez a Péter megtalálja a bűnteher letevésének a helyét. Volt Péteren bűnteher? Iszonyú bűnteher volt rajta. Keservesen sírt, amikor rádöbbent arra, hogy ő most valóban mit csinált. Keservesen sírt. De mit sajnált? Hogy ezt tette, hogy Jézusnak mély fájdalmat okozott. Ő magát a bűn siratta, amit cselekedett Jézussal. És éppen ezért ő megtalálta a bűnbánatnak és a bűnbocsánatnak a helyét. Jézus levette róla az ő bűnterhét. Tehát amikor a bűnt bánjuk igazából, és nem a következmények miatti félelem vezet bennünket Istenhez, akkor tud igazából bennünket megszabadítani a bűnterhétől, akkor tud nekünk igazából megbocsátani. De szeretném megkérdezni, hogy akkor vajon hogy van ez mindezek alapján, hogyha az Isten megbocsát az embernek? Inkább kérdezném, Péter elfelejtette-e azt, hogy ő megtagadta Jézust? Nem. Pál apostol, akiről majd a következő alkalommal fogunk részletesen szólni, elfelejtette azt, hogy ő éveken keresztül üldözte a Krisztusban hívő embereket, és szavazatával hozzájárult a megölésükhöz. Elfelejtette ezt a bűnét valaha? Soha nem felejtette el. Na most akkor hadd kérdezzem meg, Péterben, vagy Pál apostolban egy állandó önvád élt? Volt bennük önvád vajon, vagy nem volt bennük önvád? Vagy mi az, hogy önvád egyáltalán? Mi az, ami beteggé teszi az embert? Van-e különbség a bűn el nem felejtése és az önvád között? Van-e különbség a kettő között? Óriási különbség van. Az Isten azt akarja bizonyos értelemben, és nagyon érdekes, most ezt az igét nem olvassuk el, idézem a Szentírásból, Mózes, amikor visszatekint a pusztai vándorlásnak a 40 évére, azt mondja, hogy ne felejtsd el azt, amivel haragra ingerelted az Urat. Ne felejtsd el a te bűneidet. Hát az előbb nem azt olvastuk, hogy az Isten a tenger mélységébe veti a bűneinket. Igen, elfelejti, ilyen értelemben a tenger mélységébe veti. De ez nem azt jelenti, hogy nekünk el kell felejtkezni a bűneinkről. A bűneinknek ott kell lenni örök tanulságul a mi életünkben, hogy igen, a bűnnek ez a következménye. A bűnnek csak nyomorúság a következménye. Ha mi elfelejtenénk a bűneinket, akkor nem tanultunk volna belőle igazából. Az Isten nem akarja, hogy elfelejtsük a bűnt ilyen értelemben, de le akarja rólunk venni ennek a terhét, az ön vádtól akar megszabadítani, hogy ez gyötörjön bennünket. Az az ember, aki megtalálja igazából Jézust, annak elveszi ezt a terhet az életéből, azt nem fogja gyötörni. Tudja, hogy méltatlan, meg hogy elkövette ezeket, de ez a teher nincs már többé rajta. Sátán nem tud fogást találni rajta, hogy belevigye újra a vádba, az önvádba, és elcsüggesse ezzel, mert pontosan tudja, hogy hű az, aki az ígéretet tette, hogy ha megvallom a bűnömet, ő megbocsát, és megtisztít engem minden hamisságtól. Igen, az önvád az sátántól van a szónak abban az értelmében, amikor én letettem a bűnterhét, kértem a bocsánatot, és mégis azt hiteti el velem, hogy nem, és ott van a teher rajtad. Amikor megtalálom igazából Istent, úgy bocsátja meg a bűnt, hogy az önvádat is elveszi, de a tanulságai, a bűnnek a tanulságai ott maradnak egy életen keresztül, de nem fájó módon, hanem, és ez bármilyen furcsa kimondani, de ott van a hála az ember szívében. Ott van a hála, Pál apostol is hálával emlékezett vissza az isteni szabadításra. Azt mondja, hogy aki előbb Isten káromló üldöző voltam, de megszabadított engem. A hosszú tűrését bennem mutatta meg legelőször. Tehát azt lehet mondani, hogy hálával emlékezik vissza a bűnből való szabadításra, hogy az Úr levette róla az ő bűneinek terhét. Igen, így szabadulhatunk meg a bűntudattól, az önvádtól, hogyha megtaláljuk valóban azt az egyedüli utat, ahogy ettől megszabadulhatunk a Jézusi megváltás által. De befejezésül egyetlen egy gondolatról szeretnék még szólni, hogy mire kötelez ez bennünket, hogy az Isten így megbocsátja Jézus által a mi bűneinket, mire kötelez ez bennünket? A mi atyánkból szeretném, ha egy részletet elolvasnánk, Máté evangéliuma, 6. fejezet, 12. versét. Máté evangéliuma, 6. fejezet, 12. versét olvassuk el. Egy nagyon-nagyon fontos biblia vers a mi atyánkból, kívülről ismerjük. Azt mondja Jézus, amikor tanít bennünket imádkozni, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeznek. Utána befejezi Jézus a mintaimádságot, és utána a 14. és 15. verset is még olvassuk el. Jézus ennek a mintaimádságnak, a mi atyánknak egyetlen egy kérésére tér vissza, és erősíti meg újból az emberben. A 14-15. versben ezt olvassuk. Mert ha megbocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, megbocsát néktek is a ti mennyei atyátok. Ha pedig meg nem bocsátjátok az embereknek az ő vétkeiket, a ti mennyei atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Mit mond Jézus? Jézus azt mondja, hogy én bűnbocsánatot akkor nyerhetek, ha én is megbocsátok a másik embernek. Így is mondhatnám, a bűnbocsánat, amit elnyertem, kötelez. Mire kötelez engem? Hogy a másik embernek is megbocsássak. Ha most megint beszélgető formában lennénk és beszélgetnénk, nagyon kíváncsi lennék a véleményekre, hogy mi az, ami az embereket inkább terheli, a haragtartás, amikor nem tud egy embernek megbocsátani, vagy pedig a bűntudat. Melyik okoz több gyötrelmet az embernek? Én azt hiszem, hogy mind a kettő, de ez utóbbi, azt lehet mondani, hogy legalább olyan gyakran, ha nem gyakrabban jelentkezik, mint az első, a bűntudat, a megbocsátani nem tudás. Hányszor hallok életben, amikor emberi sorsokat, történeteket elmesélnek, hányszor van az, hogy valaki elmeséli az életét, a családi történetét, és elmondja, hogy mit tudom én, ekkor és ekkor ez történt, meg akkor is akkor az történt. És hadd mondjam, persze, vannak dolgok, ugye, amik az emberben ott vannak, mert ugye nem felejtjük el ugye, hát az életünket, hát mi éltük, de nem tud megbocsátani. Nem tudja megbocsátani, és letenni azt, amivel megbántották, egy életen keresztül valaki képes hordani a meg nem bocsátásnak az érzését a szívében. Sőt, hányszor hallottam például emberektől, felnőtt emberektől, 30-40-50 éves emberektől, hogy nem tudnak a szüleiknek megbocsátani, mert gyerekkorukban ezt tették, vagy azt tették, vagy amazt tették. Úgy elgondolkodik az ember, hogy, és kérdezném is, vajon lehet így boldognak lenni igazából? Nem emészti az embert, amikor a haragot melengeti, ápolja a szívében? Ez ugyanolyan módon veszi az embernek az erejét, az idegrendszerét károsítja. A fizikai betegségeknek a melegágya lehet, hogy én a haragot tartom. Tehát most itt nem az emberi indulatról van szó, mondom, mert arról majd a következő fél évben beszélünk, hanem a megbocsátani nem tudás. És hadd mondjam, a legsúlyosabb következménye pedig az, hogy az Úr nem tud nekünk sem megbocsátani akkor, ha mi nem tudjuk elengedni a másik embernek a vétkét. Miért? Mert akkor ez nem igazság. Az Isten a rosszban erősítene meg bennünket. Én azt várom tőle, hogy hadd tegyem le a bűnterhet. Bocsásson meg nekem mindent, amit az életben elkövettem. De én a másik embernek nem tudok megbocsátani. A legnagyobb igazságtalanság. Én elvárok valamit, de én a másik embernek ugyanazt nem akarom megadni. az Isten nem akar bennünket ebben a rosszban megerősíteni. És ezért azt mondja, ha nem bocsátjuk meg az embereknek az ő vétkeiket, akkor a mi mennyei atyánk sem bocsátja meg a mi vétkeinket. De szeretném, hogyha föltennénk azt a kérdést, amit Péter is feltett Jézusnak, amikor itt ezekről a kérdésekről volt szó. Máté evangélium a 18. fejezetéhez lapozzunk, és ott a 21-22. Versben a következőt olvassuk. Máté evangélium a 18. fejezet 21 és 22. verse a következőt mondja. Ekkor hozzámenvén Péter mondta, Uram, hányszor lehet az én atyám fiának ellenem vétkezni, és néki megbocsátanom? Még 7-szer is? Mondta neki Jézus, nem mondom néked, hogy még 7-szer is, hanem még 77-szer is. Fölvetődik a kérdés, amit mi lehet, hogy nem így fogalmaznánk, miért mondja, hogy 7-szer? Ugye a Bibliában ez a soknak a kifejezése, és azt mondja, még sokszor, hogy 7-szer is, ugye, az már nagyon sok. És Jézus azt mondja, hogy nem 7-szer, még 77-szer is. Egyik másik evangélium feljegyzi, hogy a kérdés úgy hangzik, hogy egy nap hányszor lehet, ugye? És ugye, mert ugye a farizeusok limitálták, hogy egy nap hányszor köteles az ember megbocsátani, ugye a farizeusi törvényekben ez is benne volt, és ezért kérdezi Péter, hogy még 7-szer is lehet egy nap. És Jézus azt mondja, nem 7-szer, hanem 77-szer is. Álljunk meg egy pillanatra. Mi ezt a kérdést hogy tennénk fel a mai nyelvezeten? Nem úgy, hogy még 7-szer is, hogy tennénk fel? Na jó, de hát mindennek van egy határa. Hát azért persze, hát megmosatod, de azért valamilyen határ van, hát szóval, de nem lehet akármit, szóval. Szóval az ember azért így gondolkodik ugye a megbocsátásról. És Jézus mit mond? Ennek nincs felső határa. Ennek nincs felső határa. Ha én igénylem a bűnbocsánatot, akkor ez kötelez engem arra, hogy bocsássak meg. Mit jelent a... Kérdezem, bocsánat. Mikor kell nekem megbocsátani? Mikor kell nekem megbocsátani a másik embernek? Mikor kell?
Mindenkor, ha ő nem kér bocsánatot, akkor is.
Ha nem kér bocsánatot, akkor is?
Akkor is kell, meg kell bocsátani.
Ez nem azt jelenti, hogy utána naivan bízom bennem, mikor egy nagy csibész.
Pontosan. Pontosan, így van. Nagyon-nagyon jó gondolatokat hallunk, így van, pontosan. Tehát a megbocsátás az nem azt jelenti, hogy bocsánat, elnézést kérek, most tényleg egy olyan példát mondok, tényleg egy nagyon hétköznapi példát, mindenki bocsásson meg. De például, mit tudom én, hívok egy mesterembert a lakásomba, hogy fesse ki az egyik szobámat. És azt látom, hogy trehány munkát végzett, rengeteget kért, nagyon csúnyán becsapott engem. Akkor a megbocsátás az nem azt jelenti, hogy akkor én elhívom, hogy a másik szobámat is ő csinálja meg, mert akkor egy másik embert fogok hívni, mert ugye rájöttem, hogy ő milyen, tehát akkor nem szolgáltatom ki magam neki. Tehát ez természetes, ugye? De akkor, hogyha ez az ember bajban van, akkor segítek neki. Szóval értjük, tehát nem hordom a haragot. Mert hadd kérdezzem meg, a haragtartás, a megbocsátani nem tudás, az mit jelent? Újból fönn. Ezt tette velem, ezt mondta nekem, ezt csinálta. Tehát ugyanúgy zavarja az embert a lelki világában, mint ugye amikor én követek el valami bűnt. Állandóan ezen rágódom, tépelődöm, hogy nekem ezt mondta, velem így bánt, engem semmibe vett, ezt tette, azt tette. Állandóan sajnáljuk magunkat. Ugye az önsajnálat, erről majd a következő fél évben lesz szó, ezekről a belső dolgokról, vagy a különböző érzésekről, de azért ma itt érintjük azért ezt a kérdést. Tehát ez ennek a kérdése. És az Úr azt mondja, hogy igen, ezt le kell tenni, nem hordhatom a haragot a szívemben. És hadd mondjam, csak akkor tudok boldog lenni. Egyetlen egy ember nem tud kiegyensúlyozott és boldog lenni úgy, ha állandóan emészti magát azon, hogy velem mit csináltak. Nekem ezt okozták. Nem lehet így boldognak lenni. Az Úr azt akarja, hogy tegyük le a haragot, ilyen értelemben, tehát a megbántottságot. Bocsássunk meg a másiknak. Egy kérdést azért szeretnék feltenni. Bibliai kérdés. Jézustól a kereszten hányan kértek bocsánatot? Hányan? És Jézus mit mondott? Atyám, bocsásd meg nékik, mert nem tudják, mit cselekesznek. Jézus haragudott azokra az emberekre, akik őt megfeszítették? Jézusnak a tekintetében volt egy pillanat erejéig is harag vagy gyűlölet azok iránt, akik őt keresztre feszítették? Mélységes szánalom és részvét. Minél inkább szenvedett, a szeretete annál inkább nőtt. Minél inkább látta, hogy az ember hova képes elfajulni, annál inkább látta, hogy egyedül csak ő tudja hozni a megoldást az ember életében. És Jézus azt mondja, hogy példát adtam néktek. És hogyha mi igényeljük az ő megbocsátását, akkor nekünk is le kell tudni tenni a haragot, a megbántottságot, és szívből meg kell bocsátanunk. És Jézus azt mondja a boldog mondásokban, boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok. És viszont azt is mondja, hogy az ítélet irgalmatlan az iránt, aki nem cselekszik irgalmasságot. Mi az, hogy irgalom? Ugye a bűnbocsánat, a bocsánat. Tehát, hogy megbocsátok a másiknak. Igen, az Úr azt akarja, hogy a lelkünkben felszabadultak legyünk. Tudva azt, hogy ő megbocsát minden vétket, hamisságot, bűnt, ha őszintén megvallom. És azt akarja, hogy a másik gyötrő érzéstől is megszabaduljak, hogy nem tudok a másiknak megbocsátani. De szeretnék annyit elmondani, hogy ahogy mi a bűneink terhét csak is Jézus áldozata által tudjuk letenni, mi megbocsátani is csak így tudunk. A magunk ereje kevés. Most itt ülve elhatározhatjuk, hogy mi mindenkinek meg fogunk bocsátani, de ez nem fog menni. Ezt imában kell kérnünk az Istentől, az ő erejét kérni, mert a magunk emberi természete újból előhoz egy dolgot, újból előhoz egy dolgot. Hányszor van családon belül családi életeket is, hányszor keserít meg, igen, ekkor ezt mondtad, igen, ekkor ezt csináltad, megint, hányszor keríti ugye egy-egy családnak a beszélgetését, ugye ilyen, vagy hányszor kerül ilyen mederbe a beszélgetés, vagy a vagdalkozás. A Biblia azt mondja, aki ismételten előhoz egy dolgot, az elválasztja egymástól még a barátságosokat is. Igen, a Biblia azt mondja, hogy tanuljunk meg igazából megbocsátani. Nagyon jó volt a megjegyzés, ez nem naívságot jelent, és ugye emlékezünk a példára, amit az előbb mondtunk, de megbocsátani, jót akarni, szeretni minden körülmények között, az Úr ezt hagyta ránk örökségél, az ajándékért cserébe, elnézést, ezt így mondom, amit tesz velünk. Azt mondja, hogy igen, az ő példája nyomán mi is ezt tegyük. Köszönöm szépen a figyelmet, ennyit szerettem volna erről a kérdéskörről szólni, és szeretném megkérdezni, hogy kinek van kérdése, megjegyzése az elhangzottakkal kapcsolatban.